oda mehetünk. Hogy ne, úgyse ismerem még őket, gyerünk. Kisvörös bemutatott, odaültünk. Újabb bort rendeltem, Rozi aggodalmaskodott. Ki tudott pörkölni a cehjet? Nem ajrész, van még elég dohány nálam. Rövid idő múlva már többet tudtam Borosékról. Az asszonyka még lánykorában ismerte Borost, aki 2 év óta volt már kitartottja, amikor elvette őt feleségül, és azóta így élnek. Nem értettem, miért kellett elvennie, és ha már elvette, miért engedi az asszony továbbra is kijárni. Kisvörös elnevette magát. Hol éltél te eddig, hogy még ennyit se tudsz? Azért vette feleségül Irént? Nehogy eszébe jusson meglógni. Boros kicsit bosszusan nézett Kisvörösre. Úgy látszik, mindenki jobban akarja tudni nálam, hogy mit csináltam. Azt hiszem, nem olyan nagy szenzáció az én esetem. Ugyanezt csinálta a laboráns is, meg más is. De nem száfolta meg Kisvörös állítását. Nyilván köztudott volt a dolog ezekben a körökben. És mi lesz, ha mégis kinyomozzák, hogy nincs foglalkozásod? Mi lesz akkor? Azt hiszed, nem szúrnak ki? Faggattam Borost. Az nem létezik. Van egy hamis fényképes igazolványom. Békét hagynak a ekusok. Ezek békét, vágott közbe a cseresznye szájú menecske. Hát tegnap este nem elvertél miattuk? Jó, jó, kicsikém, hiszen tudod, hogy csak a te érdekedben történt. Hát vertelek én eddig? Ütöttelek, mint a többiek a nőiket? Nem mondom, duruzsolt Irén, de azért tegnap ugyancsak megpofosztál. Hát hallgass ide, fordult felém a meggyanúsított férj. Mondd meg aztán, nem kell megköszönni inkább az ilyen gondosságot. Irén kint járt tegnap este a körúton. Én vigyáztam rá. Látom messziről, hogy megszólít valakit, és azzal megy be a Hásva utcába a mi házunk felé. Be is fordultak a kapun. Egy perc múlva én is odaértem, hogy figyeljek a ház előtt, amikor látom és hallom, hogy Irén a kapu alatt áll, és az a pasas, akit én Palinak néztem, nagyban vallatja Irént. Mindjárt tudtam, hogy detektív, aki most Irént le akarja buktatni. Nem lehet vacilálni ilyenkor. Azon mód beugrottam a kapu alá, és mintha azt hinném, hogy a pasas valami szoknyavadász, megfogtam szegény Irént, és verni kezdtem. Mit lehetett csinálni? Addig kellett ruházni, amíg a hég megsajnálta és rám szólt. Most már ne bántsa. Hát nem szép tőlem, hogy így kimostam az asszonyt a baléból. És Borosné, bár a tegnapi kaland csattanós befejezése nem nagyon tetszett neki, elégedetnek látszott sorsával. Volt a kocsmában egy másik pár is, mindnyáján ismerték őket, Borosné lekicsinylően pigyeztette le az ajkát. Azok a Szeles Jani a barátnőjével nagyon felvágnak. A lány nem lehetett még 16 éves, nyulánk termetű, fejletlen testű kislány volt, hamvas bakfis arccal, nagy dióbarna szemekkel, mosolygó ajakkal, amelyek közül hófehér fogak villantak ki. Egyszerűen szolidan öltözködött, fején féloldalt szürke svájci sapka, fehérszegélyes kék matróz blúz. Iskolás lánynak kellett hinni őt. Társaságában egy 28 évesnek látszó magas, vállas, elegáns, borotváltarcú fiatalember volt. Halkan beszélt, és mozulatai elárulták, hogy valamelyik amerikai filmszínészt igyekszik utánozni. Érdekelt az ügy. Hamar megtudtam a részleteket. Szeles Jani, a mozisztárt, mímelő Jampec, 3-szor bukott le már kirakadt tolvajlás miatt. Legutóbb 1/2 évet ült, és kitoloncolták Pestről, de ő szépen itt maradt a fővárosban. Jani ebben az időben nagyon le volt égve. Egy haverjához költözött, akivel együtt volt egyszer Vácon. Bizonyos Kis Józsefhez, akit tolvajkörökben Cigány Jóska néven ismertek. Régi szeretőjét elvette feleségül, és az asszony tartotta el a férjét abból a pénzből, amit a nő a sétálás során szerzett. Amikor Szeles Jani is náluk húzta meg magát, az asszonynak eszébe jutott, hogy van neki egy kis húga, Matild, aki pár hónappal előbb került haza egy lánynevelő intézetből. Jani, ha pénze nem is volt, jó képű fiú. Értette a módját, hogy a kis Matild fejét elcsavarja. Itt volt azonban a nővér, aki Jani érzelmeinek egyelőre még útjában állt, és aki azért hozta ide a húgát, hogy segítsen keresni. Kitanította először is arra, hogyan kell vigyáznia magára, nehogy valami baja essék. A dologba bevonták Janit is, az ő szerepe egy darabig a kopogás volt. Janinak kellett ugyanis a kislány diszkrét távolságból követnie, amikor az üzleti célból az utcán járt. Matilda nővére lakására hívta a férfiakat. Úgy adta be a dolgot, mintha anyukája lakna ott, aki éppen moziba ment, s annak távollétét használja ki. Jani nyomon követte a párt a kapuig, 5 percig várt, ekkor ijetten futott az ablakhoz, bezörgetett, s azt mondta: anyukád mindjárt itt lesz. Természetesen a férfi ész nélkül távozott, anyuka pedig ez alatt a szekrény mögött állt, a legalkalmasabb időpontban kibújt a rejtek helyéről, megnézte az áldozat tárcáját, és a körülményekhez alkalmazkodva a pénz egy részét kivette. Mindig csak annyit, hogy fel ne tűnjék a hiány. Néhány hónapja tartott már ez az állapot, amikor Jani merészet gondolt. Miért asszisztáljon ő csupán, amikor egy kis ügyességgel az egész hasznot is megszerezheti magának? Így történt, hogy Jani halálosan szerelmes lett Matildba, egy szép napon bevallotta, hogy nem tud nélküle élni, és rábeszélte, legyen a felesége, adják itt kiséket, szökjenek meg valahová, ahol egymásnak élhetnek. Matild már régen szerette Janit, megszökött hát vele a Ásva utcába, és a lány önként ajánlkozott, hogy amíg Janinak jobban nem megy a sora, úgy, mint eddig, ezután is keresni fog. Jani elvezette Matildot a Dohány utcába Sári nénihez, és bemutatta. Ez a lány az enyém, ide fog járni. Ha baj van, hívjon fel, a szemközti kocsma előtt állok, egész egyszerűen ment minden. Sári néni klientúrája pedig fellendült, és messze felülmúlta a többi hasonló üzemét. Jani fényesen kiruházkodott, a legjobban kereső fiú lett az egész környéken. Elhatároztam, hogy megismerkedek Szeles Janiékkal. Megnéztem az órámat, 4-re járt, figyelmeztettem Kisvörös meg Rozit, hogy menni kellene a placra, ők azonban megnyugtattak. Te még igazán bics vagy, ha nem tudod, hogy ebben az időben nem járnak a hék, jegyez meg. Mindent meg lehet tanulni, még a hék razziázási szokásait is. Elég az hozzá, ebben az időben nyugodtan lóghatsz, akárhol nincs balé. Csak jóval később foglaltam el a helyemet a Rákóczi úton, a tűzköves már nem árult a régi helyén, helyette egy másik titokzatos egyén jelent meg az utcán, a kabát nyitogató. Árukészletét a kabátja alatt torta, és pedig zsebkendők és harisnyák formájában. Ha alkalmas médiumot látott, mellé lépett, a fülébe suttogott, majd váratlan mozdulattal kinyitotta felöltője jobb szárnyát, rögtön látható lett a raktár, azaz a kirakat. Most ezt neveztem ki elősnek. Ahogy a zsebembe nyúltam, kezembe akadtak Bözsi néni találka helyének névkártyái. Elmentem arra felé körülnézni. Úgy látszik, Bözsi néni üzleti forgalmának nem ártott meg az én anyagságom. Rövid fél órát időztem a szomszédház mellett, és ez alatt 3 pár fordult be a ház kapuján. Közben a ház előtt és szemben ott sétáltak a nők fiúi. Volt ott 2 figyelő is, akik szünet nélkül jöttek-mentek az utcán. Megálltak egy nagy üzlet sarkán, kikukkantottak a Rákóczi útra, majd a Dohány utcáig mentek, megnéztek minden járókelőt, aztán a ház kapujába álltak, és onnan kémkedtek. Megállapítottam, hogy sokkal komolyabban fogják fel hivatásukat, mint én. Az áruház sarkán 6 lány tereferélt. 2 fiú ment arra, hátratett kezekkel. Az egyik a vállával meglökte a lányt, s menet közben mondott neki valamit. A lány hátrafordult, szólt társainak, mindjárt a Dohány utca felé néztek, valami készült. Az egyik lement a sarokra, befordult a Rákóczi útra, majd sietve visszajött, a másik oldalra ment, és úgy szólt vissza egy szót. Megyeri! Erre ahányan voltak, mind futni kezdtek, és eltűntek a Munkás utcában. Ebben a pillanatban éles füttyöt hallottam, a Rákóczi út felől rögtön visszhangja támadt a Dohány utca irányából, majd a Munkás utcából. A fiúk gyorsan behúzódtak a Munkás utca sarkán lévő kávémérésbe. Én lassan megindultam, hogy lássam a fejleményeket is. Elhaladtam a kávémérés előtt, és kifordultam a Rákóczi útra. Az alsó erdősor olyan kihalt volt, mint a temető. A Rákóczi úton alig néhány lépést tettem, amikor egy szürke kabátos alak elment mellettem, és odaszólt: hék. De olyan halkan mondta, mint egy suttogó bariton, közben a szemével unyorított, megfordultam. Magas szikár szálfegyenes férfi közeledett gyors léptekkel a sarok felé. Szemei átható tekintettel néztek jóval előbbre, mint ahol én álltam. Sápadt arcán mélyen árkolt ráncok, szemei között a homlokán erős dudor. Nyilvánvaló volt, hogy engem meglátott, de nem törődött velem. Tekintete ott járt rajtam túl a sarkon. Nem hiszem, hogy megismert. Úgy tettem, mintha észre se vettem volna. Kerestem társait, akiknek a közelben kellett lenniük. Hamarosan megláttam két detektívet, amint lassan jöttek karjukon bottal, és merően néztek a kimagasló alak felé. Megindultam a kb-mérésbe. Ott találtam 8 fiút, akik már mind újságot olvastak. Előttük egy pohár fic. Ketten snapsziztak. Bár engem nem ismertek, mindjárt megszólított az egyik. Merre mentek a hék? A Rákóczi úton vannak, feleltem hárman. Hogy néz neki? Kérdezte egy fekete sörtealjú. Botosok? Az egyik nagyon magas, egyenes szikárember, feleltem. Akkor ez a megyeri, mondták kórusban. Nem hék, hanem polgári zsernyákok. Szövetség utcából jöttek, mondogatták. Akkor ezek most a Munkás utcába mennek ellenőrizni. Az egyik felkelt és kinézett. Lógás tiszta levegő szólt hátra, mire mindnyájan kijöttünk a helységből. Visszamentem eredeti helyemre, ahol Kisvörös már várt rám. Tudod, hogy razzia volt? Kiszúrtad a héket? Hát persze, a megyerit meg a két botost. Elmentek mellettem is, úgy hallom, hogy a Munkás utcába mentek. Ide hallgass, Lombi, folytatta Kisvörös. Ezektől nem a rész, ezek csak a frankákra pályáznak. Az a fő, hogy ne avatkozz bele, ha elfogják valamelyiküket. Most már, hogy este lett, a hesszelők is többen lettek a Rákóczi úton. Lassan jöttek, mentek, amerre hölgyük sétált. Kisvörös felvilágosított, hogy ezek között sok az olyan, aki nem rendes figyelő, hanem csak a féle alkalmi vállalkozó. Ha észreveszi, hogy valamelyik nő egyedül van, vigyázó nélkül megszólítja, és valami ürüggyel megvágja.